Gonda Zoltán festőművész Debrecen kultúrájáért díjat vehetett át a Magyar Kultúra napján. A nyíregyházi születésű alkotó általános és középiskolai éveit Debrecenben töltötte, majd bölcsészdiplomát szerzett Budapesten. A debreceni képzőművészeti szabadiskolában Veres Gézától, Mennyhárt Józseftől és Félegyházi László festőművészektől tanult festészetet. Munkássága kora szakaszában grafikákat is készített kedvező fogadtatás mellett, több hazai és külföldi elismeréssel jutalmazták munkásságát. Művei szerte a világban megtalálhatók múzeumokban, képtárakban és magángyűjtőknél egyaránt. Tóta Mese otthonában látogatta meg Gonda Zoltán festőművészt.
Gonda Zoltán festőművész otthonában és egyben a műtermében, ugye műterem, ez nevezhetjük
egész
műteremnek.
Lakás egy műterem.
Az egész lakás egy műterem, igen. Azt mondja, abban a szerencsében és megtiszteltetésben volt részem, hogy végigvezetett egy ilyen kis rögtönzött tárlaton, ugye?
Igen, természetesen, de csak a jéghegy csúcsát kapirgáltuk, mert olyan mennyiségben található nálam anyag, aminek a hozzáférése napokat venne igénybe.
Nagyon-nagyon messzire megyünk vissza, hogyha megkérdezem, hogy egyáltalán milyen indítatásból kezdett festeni, hogy jött ez a művészi tevékenység az életébe?
Talán ezt nem kérdezték még tőlem korábbi interjúban. 1956 a forradalom ideje. Voltak ilyen gondolataink, négyen vagyunk fiúk testvérek, hogy húha, külföldre lehet menni, hogy elmenjünk. Anyámék, mikor ezt meghallották, nagyon bekeményítettek, és azt mondták, szó se lehet róla, iskola nem volt még akkor, ugye, egy néhány napig szünet volt, és azért, hogy ne unatkozzunk itthon Debrecenben, a lakásunkban, mindenki kapott egy darab papírt, hogy erre rajzolja le a gondolatait, véleményét. Na, én akkor kezdtem el firkálni és rajzolni. Tehát gyakorlatilag az első úgynevezett idézőjelbe alkotásukat akkor készítettem, aminek különösebb jelentősége nem volt, nem is éreztem azt, hogy én nekem ezt csinálni kéne. Aztán 8. általános iskolába kerültem, ahol már rajzóra volt, ott dolgoztam, és következő évben a Tóth Árpád gimnáziumba jutottam, ahol Debreceni Tibor, Debrecenben egy híres, ikonikus irodalomtanár volt, aki az Alföld színpadot annak idején indította, csinálta és támogatta. Ő volt az osztályfőnökünk, és kiírt az osztályba egy pályázatot, Petőfi valamelyik versével kapcsolatban, ahová persze én nem csináltam semmit, de mikor behozták a többiek az elkészült munkákat, az egyik osztálytársunk, aki jelentősen jobbat csinált, mint a többi, én a magam szerénységében megjegyeztem, hogy én bármikor ettől jobbat tudok csinálni. Mondanom sem kell, hogy debreceni tanár úr erre fölkapta a vizet, és azt mondta, Gonda, ha te ettől jobbat tudsz csinálni, 2 hét múlva jelentkezel nálam a munkáddal. Beijedtem egy pillanatra természetesen, de 2 hét múlva csináltam valamit, elvittem, nem mondott semmit, elvette tőlem és elvitte a tanáriban. Rövid időn belül megjelent dr. Tóth Ervin művészettörténész tanár, és azt kérdezte, Gonda, te ezt honnan másoltad? Hát mondom, tanár, én ezt nem másoltam, én ezt magamtól készítettem. Aztán úgy elmaradt minden, kis idő múlva, néhány hét múlva mondta a Tóth Ervin tanár úr, hogy Gonda, menjél föl a Vörös Hadsereg útján a 4. emelet, azt hiszem a állami áruházal, vagy mivel szemben lévő épület, meg a TIT jelenlegi helyszínén, az emeleten volt az úgynevezett képzőművészeti szabadiskola. Ekkor 1959-et írtunk, és akkor fölmentem a képzőművészeti szabadiskolába körbenézni. Akkor találkoztam Veres Géza Munkácsi díjas festőművésszel, Félegyházi László Munkácsi díjas képzőművésszel, Nagy Ferenc festőművésszel és Mennyhárt József festőművésszel, aki a Déri Múzeumnak volt a munkatársa.
Na, egy közbevetés, egy tessék, és még azt mondják, hogy nem a festők városa Debrecen.
Igen, igen. Na, erről majd később egy néhány gondolatot még mondok. És akkor Veres Géza azt mondta, hogy jó lenne, ha legközelebb hoznék magammal néhány rajzot, amit otthon csináltam. Hát elhatároztam, hogy fogok valamit csinálni. Találtam egy fotóalbumot, nem emlékszem már a fotóművész nevére, de magyar parasztfejek voltak benne lefényképezve, és én természetesen elkezdtem őket lemásolni, ujjammal satírozni, próbáltam fotó módjára megoldani, és legközelebbi alkalommal egy mappába beraktam, fölmentem a képzőművészeti szabadiskolába. Veres Géza bácsi, kis vékony madárarcú, egyszerű emberke volt, és nézegett, vette, lapozgatta, és azt kérdezte, te ezt egyedül csináltad? Mondtam, persze, egyedül, hogyne. Azt mondja, várj egy pillanatra. És akkor én ott ültem, vártam, ő kiment a könyvtári részébe, volt egy kis helyiség, ahol könyvek voltak, és behozta ezt a fotóalbumot, amiből én rajzoltam, és elkezdte lapozgatni azokhoz a részekhez, amiket én lerajzoltam. És akkor nem mondott semmit, nem szégyenített meg, de én éreztem, hogy ott valami nagy gáz van, mert valójában nem magamtól rajzoltam, hanem másoltam, koppintottam, de ő ezzel soha nem élt vissza, hanem azt mondta, no, akkor leülsz ide a rajzbakra, adtak rajztáblát, adtak egy papírt, és akkor ott bizonyítsak. Na, attól kezdve a bizonyítás mind a mai napig tart. Próbálok mindig valami jót csinálni, és elmondtam már nagyon sokszor, mindenki kérdezte, hogy mit szeretnék még az életben. Nagyon sok művész mondta már, és én is csak ezt tudom mondani. Egyszer egy igazi, jó munkát készíteni. És akkor gyakorlatilag az én pályám akkor kezdődött. 1959-ben vagy 1960-ban volt egy ilyen, hogy KPVDS művelődési ház Debrecenben, ahol pályázatot hirdettek debreceni fiatal képzőművészek számára, és akkor én egy ilyen ceruzra rajzot csináltam, rádiót hallgató gyerekek, ültek körbe egy rádión, már nem emlékszem rá, mert elveszett, olyan régen volt, és én erre egy harmadik díjat kaptam, aminek nagyon-nagyon tudtam örülni. Igaz, ha mai eszemmel vagy tudásommal erre a rajzra gondolok, akkor nem, hogy harmadik díjat, de talán még kiállításra se lett volna érdemes az a munka. Szerintem.
Nagyon kritikus önmagával, igaz?
Én szerintem igyekszem magammal kritikus lenni, mert nagyon sok mindenki megnézi a munkáimat, és úgy szemtől szemben nagyon kevesen vannak, akik megmondják az őszintét. Márpedig nagyon fontos egy alkotó számára, hogyha van olyan barátja, olyan ismerőse, vagy olyan szaktársa, idézőjelbe teszem a szaktársat, aki nem azért mond véleményt, hogy bántson, hanem azért, hogy segítsen. Ezért aztán legtöbb az ember saját magára hagyatkozik, és próbálom a munkáimat több nap után, vagy akár több hónap, vagy év után újra előszedni, megnézni, és akkor idegen szemmel tudom nézni a saját munkáimat, és tudok rajta javítani, módosítani. Előfordult már ilyen, hogy 20 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt készített munkámat, elővettem, és egy-két ecsetvonással helyre lehetett állítani azt, amit akkor nem éreztem. És ez gyakorlatilag nem azt jelenti, hogy újra festettem és megváltoztattam a korábbi énemet, hanem kialakult bennem az a fajta látásmód, amit akkor szerettem volna, amikor az eredetit csináltam.
De ez, ahogy így most mondja, olyan, mint egy időutazás, találkozok a fiatalkori önmagammal, és egy kicsit a helyére teszem.
Olyan szinten, hogy ugyanakkor saját magamat ne változtassam meg. Tehát nem alapvetően borítom fel az egész kompozíciót, az egész látványt, hanem egy fény, egy részlet eltakarása, vagy egy részlet fénnyel való kiemelése egész más értelmet ad, más dimenzióba helyezi a látványt.
Itt a műteremben mikor, melyik napszakban szereti legjobban a fényeket, vagy az évszaktól is függ?
Az évszaktól annyiban függ, hogy az ősz azért jó, mert nincs annyi rengeteg napfény, hanem szórt fény van. Eléggé sok ablak van a műtermemen. Úgyhogy redőnyökkel próbálok segíteni rajta, de gyakorlatilag a szórt fény, a ködös idő csodálatosan jó. Ez az idő, amikor süt a nap, inkább a grafikázásra, rajzolásra, firkálásra jó, mert az nem a fényt igényli. Hogy még hónapot szeretem legjobban? Nagyon nehéz kérdés, mert számomra mindegyik egyforma. A nyár annyival jobb, hogy olyankor nem nagyon vagyok Debrecenbe, művésztelepekre szoktam menni, bejártam a világot, bejártam a szomszéd országokat, több meghívásom volt Ausztriától, Lengyelországtól, Romániától, vagy Felvidéktől kezdve sokfelé. Több felé jártam, és ez nem azért jó, mert utazgatok, és irigykedhetnek rám, hogy hú, mennyi világot látok, mert elmegyek valahol, és akkor egy hétig, két hétig, tíz napig, ott azon az egy helyen vagyok, ahova mentem. Viszont rengeteg új benyomást szerzek, új barátokat, ismerősöket. A látásmódja is másképpen alakul az embernek, amikor látja, hogy kollégák ugyanazt a látványt, ugyanazt a gondolatot, hogy fogalmazzák meg. Ilyenkor én vagy elkeseredek, hogy Istenem, az enyém nem annyira kifejező, vagy a másik véglet, hogy megfelelő társa tudok lenni, szakmai társa, tehát amit csinálok, az legalább olyan jó, mint a többieké. De a legjobb azért az, hogy társaságban vagyok, és meg tudjuk beszélni kölcsönösen az, hogy kinek mi, hogy, miért és meddig.
Azt mondta az előbb, hogy grafikázok. Akkor beszéljünk erről a vonalról is, hogy mikor és hogyan jött ez a grafikázás.
1963 óta rendszeresen rajzolok, ez is összefügg a képzőművészeti szabadiskolával, ahol Mennyhárt József volt az egyik oktató, és érzékelhetett valamit a Józsi bácsi, hogy affinitásom van a grafikai fogalmazáshoz, és megkérdezte, hogy nincs-e kedvem metszeni. Akkor még én csak bokrokat meg fákat gondoltam, hogy lehet metszeni, de aztán kiderült, hogy a grafikának egy nagyon veretes műfaja a metszés, és mondtam, nagyon szívesen csinálnám Józsi bácsi, de nincsen semmi szerszámom. És akkor megkérdezte tőlem, van otthon rossz esernyőtök? Hát mondom, egy rossz esernyőt azt tudok szerezni. PVC padló van? Hát mondom, van a pincébe is ilyen PVC hulladékok. Na figyelj ide, akkor hozd fel legközelebb egy darab PVC-t, meg a rossz esernyőt. Felvittem az esernyőt, meg a PVC-t, és akkor megmutatta, hogy az esernyő drótot, ha levágom ferdén, és beteszem egy fanyélbe, az már metszőkés. És kihegyezem, azzal lehet metszeni a PVC-t. Na attól kezdve aztán én éltem is ezzel a lehetőséggel, és ahogy telt az idő, teltek az évek, hónapok, egyre jobb szerszámokat sikerült szerezni, és akkor grafikáztam, rajzoltam, és linókat metszettem, nagyon-nagyon sok linót metszettem, a 60-es évektől egészen a 2010-es évekig rendszeresen csináltam, kicsiben, nagyba, extribriszeket készítettem, könyvborítókat csináltam, tehát nagyon-nagyon sokféleképpen próbáltam megfogalmazni. Az igazi oka aztán később az volt, hogy 1965-ben megházasodtam, és elköltöztünk Nógrád megyébe a feleségemmel, ahol ő pedagógus volt, engem pedig egy kultúrházigazgatói állás várt, hatalmas fizetéssel, 1400 forinttal alkalmaztak, és rengeteg szabadidőm volt, és gondolkoztam rajta, hogy az 1400 forint az nem annyira veretes összeg, inkább valami grafikákkal foglalkoztam. Több helyre küldtem irodalmi lapokban, kiszadtam életünk, napjaink, valóság, élet és stb. És legnagyobb meglepetésemre mindenhonnan pozitív választ kaptam, és örömmel közölték a grafikáimat. A napi lapokról nem is beszélve, a Hajdú-Bihari Napló, vagy a Nógrádi megyei lap, majdnem minden vasárnap közölt a munkáimból, és ez nagyon jó bevételt jelentett, és attól kezdve én kaptam ezen a lehetőségen, és ezt csináltam, ezt folytattam tovább. Ugyanis a festészetet akkor még nem tudtam olyan szinten művelni, mert a hajdani feleségem nem nagyon tudta elviselni az illatokat, meg az ezzel járó koszt, úgyhogy a grafika inkább állt nekem jobban abban a környezetben.
Amúgy a festészet ez egy sokkal drágább műfaj is, nem?
Hát nézőpont kérdés, igen. A grafikai műfajban is, hogyha rézlemezt vásárolunk, vagy vegyszereket veszünk, vagy a drága Fabiano papírokat megvásároljuk, az is egy nagyon-nagyon drága műfaj, a grafika is. De összességében, ha a festészetet nézzük, hát ott a festékek tömkelege nagyon húzós árat képviselnek, vagy a vásznak, és nem beszélve arról, hogy a keretezés. Tehát ez több dologból tevődik össze, ez tényleg egy drága műfaj, és általában, ha mai helyzetet nézzük, és meghatározunk valamilyen képárat, hogy szeretnénk érte kapni, teszem azt egy olyan összeget, ami reálisan fedezi a kép értékét, anyagát, akkor legtöbben nem is igen tudják elképzelni és elfogadni. Amikor elkezdjük kiszámolni, hogy ahhoz, hogy csak a vásznat megvegyem, csak a keretet megvegyem, csak a festéket megvegyem, és még rászánok 15-20-30 órát a munkára, az mennyibe kerülne, ha ezt mind összeadnám, akkor horribilis összeg jön neki a végén, amit egyszerűen nem tudnának megfizetni. Ahhoz, hogy valaki nagyon jó lehetőségeket nyerjen a festészetben, ahhoz több dolog kell. Elsősorban olyan helyen kell élnie, nem vidéki festőként, hanem pesti környezetben, vagy fővárosi, vagy szentendrei környezetben. Aztán olyan galériákhoz kell tartozni, akik külföldre is exportálják, viszik és árusítják a képeket, ahol már csillagászati számokban mérik a képek értékét, de ide eljutni nagyon-nagyon nehéz. Mondok egy példát. Akkor, amikor Michelangelo, Leonardo, Tiziano vagy Caravaggio dolgozott, mellettük higgyük el, hogy több ezeren voltak még festők. Több ezeren. Azok, akik csodálatos szakmai szinten művelték ezt a szakmát, és mégis mi történt? Akit a pápa támogatott, akit a városok támogattak, akiknek voltak szponzoraik, akikben azonnal látták a jó szemű kritikusok, akik lehettek püspökök, bíborosok, az egyház képviselői, azok felkerültek a világ leghíresebb művészei közé, akik előtt én kalapot emelek, mert az életbe olyan szinten, olyan gondolkodással, olyan lendülettel dolgozni, mint amit ők csináltak, tapasztalom Rómában, ha kint járok, hogy egyszerűen az ember nem jut szóhoz, amikor egy-egy ilyen műalkotással találkozik. Tehát nagyszerű emberek voltak.
Engedje meg, hogy most itt meg is fogjam ennél a gondolatmenetnél. Ön mennyire érezte a támogatottságot a pályája során?
Hullámzó volt. Amikor Balassagyarmatra kerültem, Balassagyarmaton, mikor megtudták, hogy képzőművészettel foglalkozom, akkor még nem voltam hivatásos képzőművész, a Balassagyarmati Palóc Múzeumban kiállítást rendeztek nekem, vagy Esztergomban 1970-ben, a nem is tudom melyik zsinagógában, vagy nem tudom melyik épületben kiállítást rendeztek, amit Vég Antal ismert író nyitott meg, aki nagyon jó barátom, ismerősöm volt, ő nyitotta meg, és több ottani képzőművész műtörténész eljött a kiállítás megnyitóra, akkor én nagyon-nagyon boldog voltam, és úgy éreztem, hogy támogatnak. Újságcikkek jelentek meg, akkor már elég jól ismerhettek a szakmában a rajzaim, a grafikáim alapján. Aztán visszakerültem Debrecenbe, hogy miért, azt még nem igen mondtam el, mert kicsit mindig röstellek ilyet mondani, hogy Balassagyarmaton nagyon jól éreztem magam, Járási könyvtár igazgató voltam, és nagyon sokat foglalkoztam illusztrációkkal, versek illusztrálásával, nagy emberekkel, író-olvasó találkozókkal, Somlyó Györgytől kezdve, Váci Mihályon keresztül, rengeteg mindenkit meghívtam a könyvtárba író-olvasó találkozóra. Tehát volt egy ilyen lelkisége az egésznek, hogy valahol bent voltam a magyarországi irodalmi pesgésben is, idézőjelben, mint egy könyvtár igazgató benne lehet, és egyetlen egy dolog zavart, az, hogy körbe hegyek, dombok vettek körül, és nem éreztem jól magam. És akkor, amikor én jöttem haza Debrecenbe vonattal, és a Hortobágyon, akkor még Füzesabonytól Debrecenig vonattal lehetett jönni, és mikor megláttam a Hortobágyot, megláttam azt a hatalmas nagy pusztaságot, és azokat a fényeket, azokat a hangulatokat, akkor azt mondtam, nem maradok Balassagyarmaton. Eljöttem Debrecenbe kevesebb fizetésért a megyei könyvtárba, csak hogy itt legyek Debrecenben.
Az Alföldön.
Az Alföldön. Nem sokáig dolgoztam a megyei könyvtárban, egy pár évig voltam. Dr. Simon Zoltán irodalmár volt a közvetlen főnököm, akivel egy szobában voltunk, rengeteget beszélgettünk, és nagyon sok házi feladatot kaptam. Kiadványokba kellett illusztrációkat, írók portréját megrajzolni. Van is rengeteg olyan kiadványom, amiket akkor készítettünk. Ez volt az egyik ilyen lehetőség. A másik itt volt a Hajdú-Bihari napló, volt az Alföld, ami nyitotta nekem a teret más irányba. Itt voltak az őszi tárlatok, amin amatőrként lehetett szerepelni, és ott szerepeltem nem egy alkalommal. Majd egy pár év elteltével megpályáztam az alaptagságot, és akkor fölvettek, és akkor már jobb lehetőségeim voltak, mert három komoly tárlat volt Debrecenben, amiket gyakorlatilag én is segítettem létrehozni, mert közben elfelejtettem mondani, hogy a megyei könyvtártól a megyei művelődési központba kerültem Gyarmati Kálmán keze alá, ahol intézményfejlesztéssel foglalkoztam, majd területi képviselő voltam, és utána a későbbiekben, amikor megnyílt az új művelődési központ, akkor pedig a művészeti csoportnak én voltam a vezetője, mindenki hozzám tartozott, én szerveztem a kiállításokat, én mentem festőket fölkérni az ország különböző részeire, és akkor nagyon-nagyon boldognak éreztem magam, és nagyon jó volt.
Mondta az előbb nekem, hogy szereti a pályázatokat. Szereti, hogyha megmondják, hogy milyen téma mentén fessen, sőt még azt is, hogyha meghatározzák, hogy mekkora vászonra. Ez miért jó?
Azért jó, mert fegyelmezettséget követel az embertől egyrészt. Az, hogy egy ilyen van egyébként, ahol a méretet meghatározzák, ez a lengyelországi nemzetközi képzőművészeti pályázat, ahol csak 100x100-as méretben lehet dolgozni. Azért jó, mert van egy méret, amibe gondolkozni kell. A másik, hogy meghatározzák a tematikát, azért jó, mert az ember akarva akaratlanul használni kell az agyát. És ez nem egy utolsó szempont, hogy az agyunkat használjuk, mert nagyon-nagyon sok variáció lehetőség van. Legtöbbször nem is a festéssel, a képi megfogalmazással van gondom. Nagyon sok esetben érzem, mi az, amit erről a világról el kell mondani. A legnehezebb az, hogy kitalálni azt a címet, amit a képnek fogok adni, hogy mankóként a nézőt segítse arra a szintre a gondolkodásban, mint amit én éreztem. Ezért szeretem csinálni, mert kihívásnak érzem, komoly feladatnak.
Azt mondta, hogy vannak szájbarágósabb képei, és vannak olyanok, amik azt mondják rá, hogy ugye elvontabb festmények, de én úgy látom, bár én nem nagyon értek a képzőművészethez, hogy azok is nagyon jól értelmezhetők. Ebben van egyfajta tudatosság, hogy ha elvont vagyok, azért akkor is tudják megfejteni, legalább a színekből, a formákból, stb. Vagy ez már ösztönös?
Gyakorlatilag úgy néz ki az egész, hogy én mindig konkrét eseményekből indulok ki, konkrét figurákból, konkrét helyzetekből. Na most ezek a konkrét figurák és helyzetek a festés során átalakulnak képi élményé, ami már az elvont idézőjelbetében nonfiguratív formai világba viszi a nézőt, de mindig hagyok rajta nagyon kevés olyan kis kapaszkodót, ami megmozgatja a fantáziájukat. Tehát például, ha meg kell állni egy kép előtt, itt van például Sétáló angyalok című képem, ami egy pasztelles felfogásban készült, ami egy ilyen lágyabb lelkiséget tükröz, és ott nem angyalok vannak, hanem olyan kis figurák, amik egy óriási nagy, mint egy kavalkád, mozognak körbe-körbe, tehát az angyalok körbeveszik az egész világot, és hogyha én olyan angyalokat rajzoltam volna, szeme, szája, szoknyája, lába, lábúja, stb., az már egy kicsit korszerűtlen lett volna. Ezzel a elvontabb fogalmazással pedig rákényszerítem a nézőt, hogy álljon meg előtte, és a cím alapján gondolkozzon, mi az, hogy sétálnak az angyalok. Az angyolok a lelkünkben sétálnak, a gondolatainkban sétálnak. És én ezt a lelkiséget, ezt a könnyedséget, ezt a légiességet próbáltam volna elmondani. Ami már majdnem figurális, de nem figurális, mert ha ránézünk, mégis egy nonfiguratív szerkezetről van szó.
Vannak kedvenc festményei? Vagy ez egy ilyen nagyon profán kérdés?
Van, igen. Munkácsinak a Krisztus Pilátus előtt képe például, vagy a Siralomház, vagy Caravaggio-nak a képeit imádom, Michelangelo-nak a Sixtus Kápolna munkáit. Ezek a kedvenc festményeim. Sajátaim közül nem tudok mondani ilyet, hogy kedvenc képem, de tudok mondani, amit éppen csinálok, mindig az a kedvenc képem. És meg vagyok győződve róla, amikor megfestem, hogy ez most nagyon jól sikerült. A kislányom velem élt sokáig, mert egyedül neveltem föl egy éves kora óta, feleségem meghalt, és ketten maradtunk, és itt élt velem, és az ő tulajdonsága volt az mindig, hogy este, mikor bementem hozzá, beszélgettünk, hogy na Zsuzsikám, gyere nézzek, mit festettem ma. És bejött, megnézte, és akkor komolyan, apa, ezt a maraságot te tényleg komolyan gondolod? Vérig voltam sértődve, hogy mondhat, mikor vártam volna az ölelést, a csókolást, hogy te vagy a legnagyobb, a legjobb. Az történt, hogy durcásan elváltunk, ő lefeküdt, másnap reggel bejövök ide a műterembe, megnézem, atya úristen, ezt a maraságot tényleg én festettem, és azóta is megvan, ha küldök neki, ők Pesten élnek most. Minden munkámat, amikor csinálok, elküldöm neki, és van olyan, amikor csak azt mondja, jó, van, amikor azt mondja, van, amikor azt mondja, látom, még nincs befejezve, akkor már tudom, hogy itt valami nem stimmel, és akkor félreteszem. Vannak olyan képeim, amit egy-két évig félre rakok. Mint ahogy említettem korábban is, hogy előveszem, és akkor újra kezdem. És a lányommal ilyen szempontból nagyon-nagyon-nagyon jó kapcsolatom van. Hiába nem itt él Debrecenbe, de nagyon-nagyon sokat segít rajtam. Mert ő végül is idegen szemmel nézi azt, amiben én benne vagyok. mert egészen más, amikor én mondjuk egy nyakig ülök egy lavor lekvárban, már én másképp nézek ki, mint aki kívülről látja. Lehet, hogy nekem kellemes, meleg, meg körbevesz, minden is jól érzem magam, valaki pedig azt mondja, ezt a marhaságot hogy lehet csinálni. Na, hát körülbelül így vagyok én is a festészettel, mikor benne vagyok, akkor nagyon jól érzem magam. És akkor vannak olyan részei a képnek, amit élvezek csinálni, és akkor azon a kis részen dolgozok, a többit meg elhanyagolom. De hát egy idő után rájön az ember, mert tudjuk, hogy egy kép éppen egyszerre kell az egész felületen dolgozni. Ott nincs olyan, hogy a jobb részét szeretem, a bal része meg nem érdekel, hanem mindegyiknek hangulatban, színben, formában, ritmusban egy felületnek kell lenni. Hogy amikor ránéznek, ne azt lássák, hogy megláttam, hogy ott van Juliska néni a kapával a jobb oldalon, bal oldalon, meg ki tudja, hogy mi van. Tehát azt kell, hogy lássák együtt az egészet. És ez a legnehezebb.
Debrecen kulturális életének azért nagyon aktív részese ön, hiszen tavaszi, őszi tárlatok nem múlhatnak el az ön festményei nélkül. Hogyan látja a város kulturális életét?
Az az igazság, hogy a régi években három nagy lehetősége volt Debrecennek. Csináltunk tényleg ilyet, hogy őszi tárlat. Ez volt a legősibb, az őszi tárlat. Aztán jöttek a tavaszi tárlatok, ahol már csak hivatásos képzőművészek, az őszi tárlaton a profi és amatőr művészek állítottak ki. Majd jött a harmadik, ami az egyetemen került megrendezésre, az országos nyári tárlat, ami valami miatt elmaradt. Ez pedig elég rangot adhatott Debrecennek, és hogy miért maradt el, erre nem igen tudok válaszolni, mert nem vagyok benne a napi politikai életben. Nem hiszem, hogy politika lenne az oka, hanem inkább helyszíne és szervezés kérdés. De mindegy, ez egy más kérdés, ezzel nem tudok foglalkozni. De az, hogy Debrecenben sok kiállítás van, az tény. Ami nem volt régen, hogy kiállítani csak akkor lehetett, hogyha a zsűri, ami volt egy úgynevezett lektorátus, engedélyt adott rá, meg kizsűrizte, megnézte, és egy bizonyos fajta szintet elvárta a kiállítóktól. Na manapság ez nem így van. Manapság, ha valaki csinál egy képet, és azt mondja magáról, hogy festőművész, akkor azt leírják, elmondják, XY festőművész, holott szakmailag ezt a szintet még meg se közelíti. Tehát egy kicsit fel van lazulva ez a vonal. A többi, hogy irodalom és zene vonalon mi van, ezt nem tudom, mert ehhez nem értek, de a képzőművészet vonatkozásában nagyon-nagyon sok a rossz irányzat, a vadhajtás. A vásárlások szempontjából, meg említettem ezt a szájbarágós módszert, sokkal nagyobb hitele van annak, hogyha a lófennekén csillog a fény és nyerít, és a sörény egy gyönyörűen meg van festve, ezt jobban elfogadják, mint hogyha egy Franz Marknak a kék lovait látná az ember, ahol már elvontan fogalmazott, igaz, hogy lófigurák, de egy más világot, egy másfajta érzést próbál tükrözni. Az egyik dolog. A másik dolog, nem hibáztatok senkit. Azért nem, mert ha megnézzük irodalmat, az iskolában első osztálytól kezdve tanulnak. Zenét az iskolákban első osztálytól kezdve tanulnak. Képzőművészetet? Ez egy nagy kérdés. A kislányom, lányai, az unokáim most járnak általános iskolába, és csodálatosan festünk nyáron gyönyörű képeket. Rengeteg jó véleményt hallottam szakmaiaktól a lányok munkásságára. Az iskolában meg mikor megmutatták nekem, hogy miket csinálnak, sírni lett volna kedvem. Gyakorlatilag kifestedni tanítják őket. Kapnak egy formai lehetőséget Budapesten, amit neki ki kell színezni. Tehát gyakorlatilag a kis fantáziájuk, a kreativitásuk nem az igazi.
Mit jelent az ön számára a Debrecen kultúrájáért alapítvány díja, amit most vehetett át a napokban?
Megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon boldog vagyok. Én nekem ez egy debreceni Kossuth díjjal ér föl. A legmagasabb kitüntetésnek érzem, amit kaptam itt Debrecenben. Hiába kaptam én külföldön máshol össze-vissza díjakat, az soha nem olyan, mint amikor az ember a saját hazájában valamiféle elismerést kap. Szokták mondani, ugye senki sem proféta a saját hazájában. Örülök, hogy én most az lettem.
Gonda Zoltán festőművész Debrecen kultúrájáért díjat vehetett át a Magyar Kultúra napján. Ebből az alkalomból készült elhangzott beszélgetésünk.